Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogy miként szerezte az Úr Jézus a keresztség sákramentumát, úgy, amint azt Máté evangéliumának 28. részében, a 18. verstől a 20. versig terjedő szakaszban olvasom. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Engedjétek meg, hogy Isten igéjét tovább olvassam Mózes 5. könyvéből, a 6. részből, a 4. verstől, egészen a 9. versig, eképpen. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És az igék, amelyeket a mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és amikor lefekszel, és amikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között, és írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban, kedves ünneplő család, szülők és keresztszülők, szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Krisztusnak Miskolc-Tetemvári gyülekezete nevében, és megköszönöm a befogadást, hogy ide befogadtak bennünket ebben a családi ünnepi alkalomban, mert hogy ilyenek a mi templomaink, és ilyenek a mi gyülekezeteink, és ilyenek a mi gyülekezeti tagjaink, akiknek az Úr Jézus nyitva tartja a szívét, azok befogadó közösséggé válnak. Így legyen, köszönjük, hogy ezt megtapasztalhatjuk itt ebben a közösségben. Nagy öröm számunkra a keresztelés alkalma. A kedves dédnagymama elmondta, hogy van katolikus unokája, dédunokája, és van evangélikus, és most lesz református, és egy igazi, szép, színes család, amelyik az Úr Jézus köré gyülekezik. És csodálatos az, ahogyan itt vagytok most az ő házában, akkor is, hogyha nem csak örömteli emlékek kötnek benneteket ehhez a gyülekezethez, illetve ehhez a temetőhöz, hiszen sokan vannak itt körülöttünk, akik reménységünk szerint odaát vannak, és már a bárány trónusa előtt ünnepelnek. Amikor olvassuk az igét, akkor azt a parancsot kapjuk mi szülők és keresztszülők, hogy nemzedékről nemzedékre tovább kell adnunk az Isten szeretetét. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Jézus hozzáteszi, szeresd fele barátodat is, mint önmagadat. És ez a törvény, az összes parancsolat, az összes törvény a szeretet törvényében van összefoglalva. És amikor a keresztség sákramentumában kívánjuk részesíteni a mi gyermekünket, akkor voltaképpen amellett teszünk mi fogadalmat, hiszen együtt át is gondoltuk, átbeszéltük, hogy mi ezt a szeretetet szeretnénk felmutatni majd az ő számára, ahogyan növekszik, amiképpen majd az élete erősödik, elindul, hiszen van már előtte nagyszerű jó példa nővérkéje kapcsán. És szeretnénk, ha ő is megismerni az Isten szeretetét. Azonban mindannyian tudjuk, akik itt vagyunk körülöttetek, és ti magatok is, hogy ez a világ, amiben élünk, éppen ebben nincs a mi segítségünkre. Sok mindent kínál elénktől, elvonja a figyelmünket. Hogyan tanítsam meg egy felnövekvő kisgyermeknek, hogy az Isten szeretet, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiú halt meg érte, az Úr Jézus Krisztus, hogy éljünk általa. Hogy mondjam én el hitelesen az ő számára, amikor lehet, hogy azt tapasztaljuk, hogy sok minden egyebet inkább kíván megérteni vagy hallani. Az ige ebben is segít, és egyszerűen mondja, legyenek az igék a ti szívetekben. Ha ott van az ige a szívetekben, hogyha számotokra nem idegen az Istenről való beszéd és az Istentől jövő beszéd és üzenet, akkor az átragyog, az átvilágít az életünkön. és szavak nélkül is tanít. És lehet, hogy ma inkább éljük azt, hogy szavak nélkül tanít az életünk, vagy többre tanít szavak nélkül az életünk, ha hiteles, mint mindaz, amit szavakban el tudunk mondani. Legyenek az igék a ti szívetekben. Ezt kívánom nektek is, kedves szülők, és ezt kívánom a keresztszülőknek, a nagyszülőknek is. A megértett ige, ami formálja az életemet, süssön át, ragyogjon át rajtatok, gyermeketek felé. És gyakorold ezeket, és sorolja, amikor elindulsz, amikor megérkezel, ha úton jársz, ha felkelsz, ha lefekszel. Azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy nincsen olyan az életünkben, hadd mondjam nagyon nyomatékosan, nincsen olyan, hogy templomi kereszténység, meg majd otthon valami egész más, mindenütt ugyanaz vagyok. Akkor is, ha fekete ruha van rajtam, akkor is, ha másféle ruha van rajtam, mindenütt az övé vagyok. És hogyha ez a kettő együtt van, mindenütt az Isten gyermekeként élek, járok, kelek, lefekszek, felkelek, munkába megyek, harcolok, küzdök, szeretek, tűrök, és sorolhatnám az egész életünket. Ez az a gyakorlati kereszténység, ami megint csak sokkal hangosabban beszél, mint a kimondott szó. Csak nagyon röviden egy történet jutott eszemben, talán ismerős néhányunk előtt Székely Éva olimpiai bajnok úszónőnknek a neve, ha jól tudom, 92 esztendős most. És ő írja le egy fiatalkori élményét, amikor a második világháború után a németek raktárakat hagytak ott a Dunaparton bezárva, és aztán ugye a felbőszült tömeg ezeket a raktárakat valamiként kinyitotta, és ő a lakótelepi ablakból látta, hogy az egyik raktárból hozzák a harmonikákat az emberek, és tudta, hogy az övét is elvitték, elrabolták, és szeretett volna újra egy ilyen harmonikát, és leszaladt ő is egy ilyen raktárhoz, és magával ragadott egyet, hazavitte. Otthon belekezdett egy szép énekbe, az édesanyának potyogtak a könnyei, vele énekelt, és aztán belépett az édesapa az ajtón. Ellentmondás nem tűrő hangon megkérdezte, honnan van ez a harmonika. Hát a raktárból, a németek raktárából. Hát akkor oda fogjuk most visszavinni, mondta a 18 éves nagylánynak. És hiába volt a tiltakozás, az ellenkezés, de hogy miért is, hiszen ha én visszaviszem, majd elviszi más. Az édesapa azt mondta, senki és semmi nem jogosít fel arra, hogy az Isten parancsát megszegjük. Visszaemlékezésében azt mondta, hogy mint egy gyermeket, kézen fogott és vezetett, és visszavittük a harmonikát. És egy életre nem felejtette el a 10 parancsolatból a 8. parancsolatot. Éld meg inkább az igét. A rád bízott gyermekek élete előtt. Legyenek a szívedben, gyakorold magad ezekben, mert a nemzedékek felelőssége. Nemzedékről nemzedékre továbbadni az Isten szeretetét. Egyetlen gondolat még, mielőtt a sákramentumot kiszolgáltatnám. Én nem ismertem őket, de tudok róluk, az előttetek járó nemzedékekről. Úgy is mondhatnám, hogy a dédszülőkről, kedves édesanya, akik lelki közegben imádkoztak, igét olvastak a régi ébredési időkben, és nekik születtek gyermekeik, és aztán újabb és újabb generációk követték egymást. És ezeknek a generációknak az imádsága utólér bennünket. Utólér bennünket. Nincsen meg nem hallott imádság. A valamikori, lehet, hogy szerényebb vagy szegényesebb, kis hajlékban elmondott imádságok a gyermekért, az unokáért, a dédunokáért, most már Lédára tekintve az unokáért. Ezek az imádságok utólérnek bennünket. És mi ebben az imádságos szeretetben vesszük most körül az ő életét, és a ti életeteket, és kívánjuk azt, hogy amit ma Isten előtt együtt átgondolva, ígéretként, fogadalomként elmondunk, valósággá legyen az ő életében és a család életében. Így legyen. Amen. Mielőtt azonban a sákramentumot kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok, amelyre hallható szóval és a lelki ismeretünk szerint válaszoljunk, és kérem, hogy álljunk fel. akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba szent keresztség által befogadtassék, ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy őt mostantól fogva úgy nevelitek és úgy neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt, ha igen, feleljétek, ígérjük. Együtt tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el keresztény anyaszentegyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Adjunk hálát együtt Istennek, imádkozzunk. Hála, köszönet a sok-sok jóért, örökkévaló Istenünk, gazdag ajándékaidért, áldásaidért, s mindközött a számunkra legkedvesebbért, a legbecsesebbért, a gyermekért. Köszönjük, hogy így ajándékoztad meg ennek a családnak az életét, kicsin gyermekükkel, immár második gyermekükkel, és az eddig eltelt hónapok, egy esztendő, mind arról üzennek, hogy meg annyi mosoly, meg annyi ölelés, meg annyi simogatás a te hatalmas szeretetedből egy-egy fénysugár, ami az életünket körülveszi. Mert egymáson keresztül is tudsz bennünket szeretni. És köszönjük, hogy szereted ezt a családot, és szereted a gyermekeiket, és mindazokat, akik imádságos szívvel vannak most körülöttük, a nagyszülők, a hozzátartozók, a családtagok. Együtt imádkozunk, Urunk, hogy a te szavad, ami mindenek felett megáll és igaz, és megszégyenül, aki ellene áll vagy bántja, legyen igazzá az ő életében is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, mindenek felett, és szeresd fele barátodat. A szeretet törvénye, ami Jézus Krisztus keresztjében ragyog felénk, segítse át az életen. Mert az élet nem mindig könnyű, sokszor fájdalmas, küzdelmes, és van úgy, hogy kudarcosan nehéz. Könyörgünk, hogy a te szereteted, amelyik a keresztségben is Jézus Krisztus elfogadó kegyelmében felénk sugárzik, csak ugyan legyen híd az élet innenső partjától a túlsó partja felé, ahová vágyunk megérkezni. Kérünk, édesatyánk, hogy így áld meg a keresztségnek az alkalmát és a családnak, a gyülekezetnek az életét. Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet egészen röviden Márk evangéliuma 6. részéből olvasok fel, a 31. versből, ahol így van megírva: gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé, mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. Amen. Kedves testvérek, néhány szót váltottunk tiszteletes úrral benne az irodában, Isten tisztelet előtt, és azonnal előjött panaszként, vagy szomorúságként, ki hova teszi magában, de mindenképpen egy megállapítás. Azt gondolom, hogy talán egyet is tudunk benne érteni, hogy rohanó világban élünk, és rohamosan változó világban élünk, és vannak itt közöttünk pedagógusok, akik tudják, hogy, így mondta tiszteletes úr, én igazat adok neki, még régen azt mondtuk, hogy a gyerekek 10 év alatt, 20 év alatt mennyit változtak, most azt mondjuk, hogy 1 év alatt. Mennyit változtak, és a szülők mennyit változtak. És lehet, hogy nem jó irányban változtak, vagy változunk, mondjuk így, többes számba, mi is beleértve, mert ebben a világban mi is valamiképpen sodródunk talán, ha csak nem sikerül megkapaszkodni. Reméljük, hogy sikerül megkapaszkodni. És ebben a rohanó világban nincs egy percnyi csend az életünkben. Azon gondolkoztam idefelé jövet, hogy hány gyülekezet van még, amelyik tart délutáni istentiszteletet. Utána is akartam nézni az egyházlátogatási jegyzőkönyvben, éppen ebben az évben erre nem tér ki szám szerint, hogy hány gyülekezet van még, amelyik délután is meghúzza a harangot, és nem csak délelőtt, mert hogy úgy volt ez valamikor, hogy teljesen egyértelmű volt délelőtt is, délután is, városokban, nagyvárosban talán több alkalommal is, szükség volt rá, igény volt rá, a lelkünk vágyott rá, ki hova tudott elmenni. Személyes, szomorú élményem, megosztom a gyülekezettel, 23 évvel ezelőtt, amikor Nemesbikken elkezdtem a szolgálatot, én magam belesétáltam egy csapdába. Akkor indult a református szeretet otthon, a településen, akkor kezdte meg a működését, és a gyülekezetnek az volt a javaslata. A délutáni istentiszteletet tartsuk a szeretet otthonba, ne a templomba. Majd oda megyünk mi is. Hát nem folytatom. Bizonyára mindenki tudja, hogy ebből aztán mi lett. Hogy hová tűnt a délutáni alkalom, de ez csak egy település, ez csak egy közösség, és lehetne hosszan sorolni ide. Mert hogy nincs már ráérő idő. Azt mondjuk, hogy nincs már egy pillanatnyi lehetőség se arra, hogy megálljunk. Testvérek, az Úr Jézus ma délután azt mondja nekünk, hogy gyere, állj meg egy kicsit, pihenj meg egy kicsit, jöjjetek, csak egy kicsi ideig, egy kevéssé, és pihenjetek meg, mert azt látta a tanítványokon, a szűkebb közösségen, akik ott körülvették, hogy még enni sincs idő. Hányszor mondjuk, igaz, a hétköznapokban, a munkában, a szaladásban, hogy enni sincs idő. Majd esetleg este valamikor, amikor megérkezünk, vagy már akkor nincs is kedve az embernek hozzá, furcsa világban élünk. Olyan, mintha ellenünkre lenne ez a világ. Észrevettük már, mintha ellenünk dolgozna ez a világ. És az az Isten, aki egyébként azt mondja, hogy majd orcád verejtékével eszed a te kenyeredet, vagyis, hogy munkálkodni kell, dolgozni kell. És azt mondja itt a keresztségnek a sákramentumát, a keresztelési igében is olvassuk, hogy elmenvén széles a világra, és hirdessétek az evangéliumot. És van munka sok, munkás meg kevés, ez egy másik helyen van feljegyezve, tehát ad tennivalót az Úr. Az őt követőknek van meg annyi program, meg lehetőség, meg alkalom, és az életünk önmagában is azt látjuk, hogy egy felgyorsult élet, csak azt nem tudom, hogy hova szaladunk, hogy mit akarunk elérni. Ez az Isten mégis azt mondja, hogy állj meg, pihenj meg. Ebben a szóban, utána néztem az eredeti szövegben, csak ugyan benne van, ebben a pihenni tudásban az, hogy hagyd abba, egy kicsit, majd folytatod. Tedd le azt, amivel tele van, a lelked, a szíved, a kezed, a naptárad. Tedd le egy rövid időre, fel kell venni nyilván, tovább folytatódik, de próbáld meg egy kicsit másként az életedet. Azt mondja az Úr Jézus, gyere, csak most mi, te és én, vagy együtt ez a gyülekezeti közösség, és ezért vagyok nagyon hálás ezért a keresztelőért is, hogy így lehettünk mi együtt ezen az Isten tiszteleten. Nem is tudom, hogy más esetben tudtunk-e volna így találkozni. Újra hálás vagyok a befogadásért is. Az Úr Jézus tehát azt akarja, hogy egy kicsit megpihenjünk, megálljunk. Benne van a követésbe ez is. Nem csak a szüntelen való, szaladás, tennivaló. Az az Isten, aki azt mondja, hogy 6 napon át munkálkodjál, azt is mondja, hogy de a 7. napon semmi dolgot ne tégy azon. Persze az okos és nagyon talpra esett konfirmandusok szoktak jönni aztán a kifogással, de ha be van osztva műszakba az édesanyám vagy az édesapám, hát akkor menni kell. Isten őriz, hogy azt mondjam, hogy ne menj. Akkor is van egy nap. Akkor nem a vasárnap, hanem a következő. Vagy az azt követő. Amikor keresed az Istent, olyan nincs, hogy ne legyen benne. Jaj nekem, ha nincsen az életemben olyan nap, vagy olyan pillanat, amelyikben ne volna lehetőség. az elcsendesedésre, az Istennel való találkozásra, a legegyszerűbb gépekhez is adnak használati utasítást. Bele van írva, hogy hogy kell használni, és ha nem úgy használom, akkor mi történik? Elromlik. Isten adott hozzánk egy használati utasítást, és ha nem úgy használom magamat, elromlik. A lábtól, a szívig, a fejig, és tele vannak a kórtermek, a kórházak, betegekkel. Mindenféle nyomorúság, probléma, fájdalom terhelődik ránk, utólér, mert elromlik. Nálunk nagyon sokszor elromlik a mosógép. És hát én igazán felháborodtam ezen, és mondtam is a legutóbbi alkalommal, az eladónak, talán az elmúlt nyár volt ez, hogy miért romlik el ez ilyen hamar, hát most viszünk egy nagyszerű gépet, megkérdezte, hogy hányszor szoktam mosni hetente. Ó, hát naponta, mondtam neki. Mondta, hogy nyugodjak meg, amit most viszek, az se erre van kitalálva. Mire vagy kitalálva? Arra biztosan nem, hogy ne legyen Istennel lehetőségünk a találkozásra, az együttlétre, mert elromlik. Arra vagyunk kitalálva, hogy mondjam most már szebben, megalkotva, hogy vele közösségben legyünk, éljünk. Ő hozzá, aztán tőle tovább menve, megint visszatérve, megint tovább menne. Ez az életünknek a ritmusa, csodálatos ritmus. Valahol olvastam nem régen, hogy olyan, mint amikor a tüdő belélegzi a levegőt, hogy azt nem csak belélegezni kell, kifújni is kell. Amikor hallgatjuk az igét, belélegezzük a levegőt. Amikor tovább megyünk, és ez az ige elkezd bennünk dolgozni, működni, akkor kilélegezzük. És mi lenne azzal a tüdővel, amelyik mindig csak belélegzik? Szétrepedne. Végig se gondoltam. A gyülekezet ennek a csodáját élheti meg. Letelepedtem az Úr köré. Néhány perc csend az Istennel. És aztán tovább megyek. És már nem romlik el. Már nem romlik el a vele való kapcsolat, és lehet, hogy sok minden egyébként az életem körül felborulhat, mert azt nem mondja Isten, hogy minden simán fog menni. De nem romlik el az Istennel való kapcsolatom. És ha megvan a középpont, ha ő van a középen, akkor az meglátszik. Az is meglátszik, ha nem ő van a középen. Az életemben. A régi római hajókon volt egy ilyen diktátor, hortátor, ez volt a neve, ütötte a ritmust, és erre a ritmusra kellett húzni a rabszolgáknak az evezőt. Egyébként nagyon szép, ha magyarra fordítjuk, azt jelenti ez a név, hogy buzdító, biztató. De hát milyen buzdítás volt ez, milyen biztatás. Húzd, mert különben belehalsz. És úgy végig gondoltam, hogy a mi életünk is úgy neki van szegezve, hozzá van kötözve valamiféle ritmushoz, valamiféle hortátor, valamiféle buzdító, mihez vagyok hozzákötve, szabad ezt végig gondolni. Csak nagyon röviden a magam életében. Mi az, ami az életemnek a ritmusát adja? Gyertek, mondja Jézus. Pihenjetek meg egy kicsit. Én tudom, hogy mindenki tovább megy, aztán szalad tovább az élet. De ugye milyen jó lesik ővele találkozni. Nem csak egyszerűen a templom csendje, bár ez mindig valahogy jobban emel bennünket, hogy ne. Hanem az Úr Jézus csendje, az Úr Jézussal való közösség. Gyertek csupán ti magatok valamely puszta helyre. Puszta hely. Azt jelenti a Biblia nyelvén, hogy lakatlan, de legeltetésre alkalmas. Vagyis puszta hely, ahol most nincs senki, csak te és az Úr, és van mit enni. Ilyen egyszerűen mondom, itt van. A Bibliában, a lelki eledel, ezt kell nekünk magunkhoz venni. Puszta hely, ahol végre nem zakatolnak a gépek, ahol nem szólal meg a mobiltelefonunk, ilyenkor szokott törvényszerűen megszólalni. Ahol végre nem hallunk buta híreket, amik megbetegítik a gondolatainkat. Puszta hely, ahol az Úr Jézus tud bennünket táplálni. A mai élet, a modern élet legnagyobb nyomorúsága, hogy nincs csend. Már minden van, minden van. Egyszer az egyik kedves idős lakónknak a szeretett otthonban elvitte az árvíz a házát. Fájdalmas történet volt, mindent vitt a víz, volt néhány évvel ezelőtt valami nagy árvíz itt Ónod környékén is, és összedőlt a kicsi ház. És mennyire fájt mindaz, amit elvitt. És aztán ott a szeretet otthonban minden más lett, és úgy rácsodálkozott. Hogy ő azt sem tudta, hogy ilyen vagy olyan létezik, hogy működik, hogy mit kell ezzel csinálni. És úgy végig gondolva azt mondta, jaj, szegény édesanyám, ha látná, hogy mi minden van ahhoz a szegény világhoz képest, amelyikben akkor éltünk. Csak ugyan minden van. Csak idő nincs. Élni, szeretni, játszani, a gyermekeink mellé odaülni. Minden van, csak idő nincs élni. Jöjjetek egy kicsit, csak egy rövid időre, egy puszta helyre, mondja az Úr Jézus. Itt most nincs lárma, itt most csend van, és ő táplál téged a lélek eledelével. Festők munkáját szoktam bámulni, ahogyan megalkotnak valami gyönyörűt, én nem is értem, olyan magas az ahhoz képest, hogy én felfoghatnám, de azt tudom, hogy sokan éveket vagy évtizedeket dolgoznak egy-egy csodálatos festményen, míg a pici-pici részletből összeáll valami hatalmas, nagy, megszólító erejű mű. És láttam már olyat, hogy a festő, amikor dolgozik, közelhajol, és minden pici részletre gondja van, aztán egy idő után hátralép, és úgy távolról nézi, hogy összeállt-e a kép, hogy rendben van-e, hogy amit oda beillesztett, az beleillik-e a nagy egészbe. Én azt gondolom, testvérek, hogy a csend az életünkben pontosan egy ilyen mozzanat. Odahajlunk, mindennel foglalkozunk, minden megtölt bennünket az életünkben, részleteit tekintve is, és aztán muszáj hátralépni. Muszáj egy kicsit megpihenni, és távolabbról szemlélni, hogy rendben van-e ez az élet. Rendben van-e az Istennel való kapcsolatom, rátalálok-e újra az Istenre, és rátalálok-e önmagamra. Ha az Úr Jézus azt mondja, hogy szükséged van erre az áldott csendre, akkor de jó volna végre elhinni, és engedelmeskedni neki. Jöjjetek, pihenjetek meg, itt a puszta helyen, ahol nincs lárma, ahol nincs zakatoló élet, együtt az Úr Jézussal, mert maga a csend, a puszta hely, a pihenés az még nem feltöltődés. Az lehet, hogy úgy hívjuk más értelemmezésben, hogy nyaralás, vagy vakáció, vagy wellness, nem feltöltődés. Láttam én már wellnessből hazajönni halálosan fáradt családokat, akik alig várták, hogy hazaérjenek, és végre mindenki a maga helyére elvonulhasson, nem volt feltöltődés. Mert az igében az Úr Jézus magához hív. És így válik teljessé, teljes egészé a kép. Nem azt mondja, hogy menjetek el, kicsit pihenjetek, majd megy holnaptól tovább az élet, hanem azt mondja, hogy hozzám érkezz meg. Itt a csend, és itt a pihenés. És itt történik meg az a csoda, hogy ő az életünket a kezébe veszi, és munkálkodik bennünk, és erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Nem maga a pihenés ad erőt, hanem az Isten ad erőt. Nem a vakáció sokasítja meg azt, ami egyébként olyan kevés az életünkben, hanem maga az Isten az, aki az erőtlen erejét megsokasítja. Befejezem. Minden pihenésben tehát, minden csendben nem az a kérdés, hogy hogyan, miként, hol töltöttem, kivel töltöttem. Kedves ünneplő család, kedves gyülekezet, ti most megérkeztetek, hogy ebben a csendben megtaláljátok az Istent, és megtaláljuk együtt, és megtaláljuk egymást, és megtaláljuk azt az utat, amin most már együtt járhatunk a megkeresztelt kicsin gyermekkel, testvérkéjével, és együtt a családban. És ez az út, mi tudjuk, hogy hová vezet. Az innenső partról, a túlsó partra. A boldog megérkezésig, hiszen az Úr Jézus Krisztusban Isten nekünk örök életet készített. Hát ez a találkozás most ő vele. Nem kellene, hogy átrajzolja az egész életünket? Hogy meglátszódjon rajtunk a mindennapokon, a fáradtságos munkán, a küzdelmeken, még a csalódásunkon is. Hogy együtt pihentünk meg az Úr Jézussal. Egyszer egy szórakozó helyen, talán egy strandon történt meg, hogy egy kis szamár keresztül gyalogolt a pihenni vágyók között, és hát lehetett ezt a szamarat simogatni, lehetett felülni a hátára. És aztán az egyik kisfiú megkérdezte az édesanyjától, hogy édesanyám, ez ugye olyan keresztény szamár? És az édesanyja nem értette a kérdést, hogy miért volna keresztény szamár, mert mindig úgy lógatja a fejét. Hát Isten adja, hogy ne legyünk mindig olyan elkeseredett, megszomorodott, örömtelen, bánatos, csalódott fejünket lógató, szívünkben elkeseredett életek, hanem mint akik megtaláltuk ebben a csendben, megpihenésben az élet urát, az Úr Jézus Krisztust. Örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Amen. Jöjjetek és imádkozzunk. Édesatyánk, Istenünk, meg sem állnánk, ha nem Te hívnál bennünket. Talán már a harangszava is olyan megszokott, ami füleink számára, a szívünknek sokszor. Bocsáss meg nekünk, hogy közömbösen hallgatjuk, ha elmegyünk egy-egy templom mellett, hogy szól az ének odabenn, és hangzik az imádság. És közben elfelejtjük a régi életünket, elfelejtjük a régi énekeket, a régi imádságokat, és elfelejtünk élni, vagy meg sem tanultunk talán élni, mert az élet Te magad vagy, az élet benned van. Úr Jézus, Te hívtál most bennünket, mert ha nem Te hívtál volna, akkor mi hiába szólingatnánk egymást. És amikor Te hívsz, az egészen más. A Te hangod egészen másképpen szólít meg, és érint bennünket. És hazahívtál egy családot azért, hogy itt örvendezzünk a megkeresztelt gyermekben és a család örömében. És bennünket is hívtál, ki tudja honnan, lelkünkben, emlékeinkben, ki tudja milyen messziről, hogy veled találkozzunk. Kérünk téged, hogy ennek a mostani együttlétnek, ha csak egy pillanata volt áldás, erő és öröm számunkra, írd a szívünkbe. Mert ami oda van beírva a szívünkbe, azt nem felejtjük el, az nem kopik el, az nem sárgul meg. Az az életet jelenti számunkra. Írd a szívünkbe, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy Jézus Krisztust áldoztat fel a mi bűneinkért. És akkor erre a szeretetre mi is indulunk. Szeretni téged szívvel, lélekkel, elménkből, erőnkből. Szeretni embertársainkat, mint magunkat. Írd a szívünkben, hogy van egy út, amelyik, ha göröngyös is, ha nehéz is, ha sokszor talán próbákkal van megterhelve, mégis hazavezet. Nem szeretnénk más úton járni. Együtt vezess bennünket ezen az úton, Jézus Krisztus érdeméért, a boldog megérkezésig. Együtt imádkozunk most is a mi családjainkért, közelben, távolban, különösképpen könyörgünk a betegekért és betegségeinkért. Akár testiek, akár lelkiek legyenek is azok a fájdalmak, amik hozzád, utánad kiáltanak. Imádkozunk azokért, akik kórházban várnak enyhülést, azokért is, akik könnyek között vigasztalást, szomorúságukban vagy gyászukban. Imádkozunk egyházunkért sokféle erőtlenségből, megfáradásból, elcsüggedésből, elkeseredésből. Állíts talpra bennünket, mert egészen biztosan nem bíztad ránk, hogy elkeseredjünk, vagy elcsüggedjünk. Minél többen hadd hallják a hívást. Jöjjetek csupán ti magatok egy puszta helyre, s pihenjetek meg egy kissé. Áldunk téged az elkészített alkalomért, s hogy ennek erejével, örömével, gazdag áldásával térhetünk haza, ami otthonainkban, munkánkban. Jézus Krisztus nevében, édesatyánk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ne feledkezzünk meg az adakozásról, az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. És mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.